beszélgetni kezdtem vele. Szóba került az is, hogy rossz Krillei vagyok. Erre ő megkérdezte, nem ismerem a Marvin Higbet. Mondtam, hogy már meghalt. Azt kérdezte erre, mi van a házzal. Meséltem az örökösök pereskedéséről. Roy kis szünetet tartott. Folytasd csak, mondta a sheriff. Láttam, hogy a lányt minden nagyon érdekli, ami a Higbe ügyel kapcsolatos. Végül kiderült, hogy miért. Az édesanyja Higbe házi ápolónője volt. Az öreg néhány nappal halála előtt így szólt a lányanyához. Ha meghalok, kérem, tegyen meg valamit nekem. Ő fizetni fog érte, jól fog fizetni, kényszerítse, hogy fizessen. Mondtam neki, fizetnie kell, de tovább nem tudott beszélni, mert hirtelen újabb rosszul lét fogta el. Attól kezdve állapota napról napra rosszabbodott. Az ápolónő látta, hogy nagyon akar mondani valamit, de mindig volt más is a szobában. A házvezetőnő szüntelenül tetvett az ágy körül, az orvos kibejárkált, szarlotta az öreg szeretett nővére, csak nem állandóan az ágy mellett ült, míg beüzlettársai meg szinte egymásnak adták a kilincset. Egyik sem bízott a másikban. Egy alkalmas pillanatban az öregnek minden erejét összeszedve mégis sikerült odaszólni az ápolónőnek, ne felejtse el, valamit meg kell tennie, mondta. Az asszony bólintott, ám a következő másodpercben már ott állt mellettük szarlotta. Az élütött embernek ugyancsak nagy erőfeszítésébe kerülhetett a beszéd, de annyit még kinyögött, hogy a tréfa csináló mögé bújt, azután elhallgatott. Micsoda? Kérdezte szarlotta. Mi van a tréfa csinálóval? De Higbe úgy tett, mintha nem hallaná, és behunyta a szemét. Az ápolónő sejtette, hogy ezzel valamire célzott az öreg, de élete végéig sem tudott rájönni, hogy mire. Higbe másnap meghalt, és természetesen ápolónőre sem volt szükség többé. Az asszony hazament szoloradóba, és ott éldegélt csendesen. Amikor súlyosan megbetegedett, magához hívatta lányát. A halálos ágyán mindezt elmondta neki. Anya halála után Elizabeth arra gondolt, hogy Higbe különös kijelentése talán összefügg a házban levő tárgyak valamelyikével. Faggatni kezdett a Higbe majorról, és én mindent elmondtam neki, amit csak tudtam. Aztán arra kért, menjek el vele oda, hogy megnézzük, hát ha találunk valamit a házban. Természetesen megesketett, hogy minden, amit mondott, kettőnk között marad. Gondoltam, folytatta Roy, ez érdekes kaland lesz, és megígértem Elizabethnek, hogy amint alkalmam nyílik rá, ismét felkeresem. Visszamentem a laktanyába. Tegnap végre megkaptam a várva várt szabadságot. Reggel indultam Fort Brixlingből. Buszra szálltam, és sarodott hóba utaztam. Telefonáltam Elizabethnek, hogy a városban vagyok. Az étteremben találkoztunk. Beszélgettünk egy darabig, utána megebédeltünk, beszálltunk a kocsijába, és elmentünk a Higbe majorba. Az állkulcs, amelyet előzőleg egy vaskereskedésben vásároltam, simán nyitotta az oldalajtó zárját. Bementünk a házba, és kutatni kezdtünk. Találtatok valamit? Kérdezte a sheriff. Akkor, felelte Roy, azt hittem, nem, de most nem is tudom. A sheriff kérdőn Royra nézett. Sokáig keresgéltünk a házban, beszélt tovább Roy, azután leültünk, ettünk valamit, én elszívtam egy cigarettát, úgy emlékszem, ő is. Hirtelen egy automotorjának berregését hallottuk. Tudja, az örökösöknek annyi bajuk volt egymással, és mi tulajdonképpen egyszerűen csak betörtünk a házba, hisz mondtam már, állkulcsot használtam. Felugrottunk, és az ablakhoz rohantunk. A pókhálón keresztül láttam, hogy 7 ember száll ki a kocsiból, és a ház felé tart. Megragadtam Elizabeth kezét, s az oldalajtóhoz húztam. A kocsinkhoz futottunk, beugrottunk és elszágulodottunk. Láttad az arcukat? Igen, de csak, amikor már kint voltunk. Az egyik Sam Beskett volt, a másik Jön Farnham. Ők nem láthattak minket. Farnham valószínűleg éppen akkor készült átadni Beskettnek a gazdaságot. Visszavitettem magam Sam Rodolphóba. Ott aztán elbúcsúztunk. Megvártam az estét, és telefonáltam Berinek. Nem akartam bevallani, hogy Sam Rodolphóban vagyok, inkább azt mondtam, hogy épp most indulok Fort Brixlingből. Az éjszakai busszal érkeztem Ross Krillebe, Elizabeth valószínűleg mégis talált valamit, de nem akarta, hogy én is tudjak róla. Úgy látszik, ahogy elváltunk, rögtön megfordult, és visszament a majorba. Nekem azt mondta, hogy nagyon fáj a feje, és hazamegy lefeküdni. De akkor már Berin járt az eszemben. Elizabeth-tel csak azért foglalkoztam, hogy a szabadidőmet valahogy agyonüssem, amikor nem lehettem Berin közelében. Ám a szabadságomat a világért sem akartam volna vele elfesérelni. De mivel már korábban megígértem Elizabethnek, hogy elkísérem a Higbe majorba, nem akartam megszegni a szavamat. Ez minden, amit mondhatok. És ott hagytad a cigarettatárcádat, ugye? Kérdezte Beryl. Igen, de reggel mégis volt nálad egy. Nagyon fájt, hogy elvesztettem. Azt a tárcát tőled kaptam karácsonyra, Beryl, de tudod, nekem már volt egy hasonló. Azt láttad reggel. Az is pontosan olyan, mint a tiéd, csak nincs rajta bevésés. Amikor cigarettával kínáltalak, igyekeztem úgy tartani, hogy ezt ne vedd észre. Attól féltem, hogy nem tudom neked megmagyarázni Elizabethet, és megharagszol. Attól nem szabad félned, Roy, sohasem. Most már tudom, de akkor még nem voltam biztos benne. Egy autó fékezett a motel előtt. Sietős léptek zaja és izgatott beszélgetés hallatszott. Rövid kopogtatás után nyugtalan társaság tört be a szobába. Itt vannak, kiáltotta a jön drámai hangon. Rush Medford Roy-ra mutatott. Letartóztatom ezt a fiatal embert, mert meggyilkolta Elizabeth Doft. Van rá bizonyíték? Kérdezte a sheriff. A világ minden bizonyítéka a kezünkben van. Csak várja meg, amíg új lenyomatokat veszünk Roy Asperről. Beryl Quinlan azzal a biztos tudattal hagyta el a házat, hogy minden új lenyomatot eltüntetett a cigarettatárcáról. Valóban, de csak kívülről. Arról mindenki megfeledkezett, hogy amikor tulajdonosa a tárcát megtörtötte, új nyomokat kellett hagynia belül is, a cigaretták alatt. Csupán Martin Walworth éles eszének köszönhető, hogy nem tévesztettük szem elől ezt a fontos körülményt. Mindannyian kocsiba hűltek, és a törvényszékre mentek. Walworth lenyomatokat vett Roy Asperő hegyeiről. Izgatott volt. Nagyítóval vizsgálta meg a tárcában levő nyomokat. Arca hirtelen felderült. Uraim, lehet gratulálni, kiáltotta. A gyilkost fogtuk el, és hangos kattanással becsukta a tárcát. 11. A csillagok teljes pompájukban ragyogtak a felhőtlen égbolton. Szél csend volt. A téli este nyugalmát csak Sam Beskett traktorjának ütemes zúgása törte meg. Elizabeth Dove meggyilkolása nagyon felizgatta Sam Beskettet. Ám gyilkosság ide, gyilkosság oda, a szántást be kell fejezni. Az ekevas könnyedén hasította a jószagú, fekete földet. Egy autó fékezett a kapu előtt. Először Eldon szállt ki, utána Quinlan. Azt hiszem, jobb, ha gyalog megyünk, mondta a sheriff. Kocsival nem juthatunk át ezen a frissen szántott földön. Krillam bólintott. A két férfi nehézkesen botorkált a friss barázdák között. Bokáig siettek a puha talajba. A ház felé igyekeztek. Higbe azt mondta az ápolónőjének, magyarázta a sheriff, hogy a tréfa csináló mögé bújt. Ez biztosan jelent valamit. De mit? Kérdezte Krillan. Tudod, valamikor réges-régen a királyok udvari bolondot tartottak, aki sörgősikát viselt, táncolt, mókázott. És észrevettem, hogy a nappaliban az egyik kép egy régi udvari jelenetet ábrázol. Van rajta egy udvari bolond, más néven tréfa csináló. Lehet, hogy erre szélzott az öreg Higbe. Bárcsak igazad lenne, Bill. Bementek a házba, a nappaliban az egyik szék támláján egy patkány csücsült. Szeme csillogott, és gyanakvóan pislogott a jövevényekre. A sheriff zseblámpája fényét egy festményre irányította. Királyi udvar a középkorban volt a kép címe. A képen a királyi pár mellett udvarhölgyek áldogáltak, mélyen kivágott, fodros ruhában. Távolabb államférfiak komoly kis csoportja látszott. Az előtérben pedig a vigyorgó és pálcáját pörgető sörgősikás udvari bolond táncolt. Krillan közelebb lépett a képhez, és leemelte a falról, de arca csalódottan elkomorult. Csak nem képzeled nevetett rá a sheriff, hogy egy olyan okos ember, mint Higbe volt egy kép mögé rejtel valamit. Akármi legyen az, onnét a legkisebb lökésre azonnal a földre esne. Ha Higbe azt mondta, hogy a tréfa csináló mögé bújt, akkor ott is kell lennie. A tréfa csináló mögött. Elton az asztalra fektette a képet, és bicskájával feszegetni kezdte a kép hátát. A szöges kép könnyen kijöttek. A sheriff kivette a vastag kartonlapot, amely a festmény hátulról borította. Fütyentett egyet. Az évek szürkére színezték a vászon hátoldalát, de tisztán kivehető volt rajta egy körülbelül 15 cm hosszú és 6 cm széles, világosabb színű folt. Eltűnt, kiáltott a Krillan. A sheriff megvakarta a feje bubbját. De nézd, pontosan a tréfa csináló mögött volt, mondta. Inkább azt tudnánk, most hol van, dörmögte Krillan. Mondd, hogy neked nem tűnt fel semmi különös a lány körül? Kérdezte hirtelen Elton. Micsoda, nem volt retikülje. Szóval tényleg, igazad van, nem volt nála semmiféle táska. Ez magában nem is jelentene túl sokat, mert lehet, hogy menekült valaki elől, és a táskáját ott hagyta, ahonnét elfutott. Vagyis valószínűleg itt, a házban. Ám retikült nem találtunk. Folytasd, kérte Krillan mohón. Nagyon egyszerű a dolog, tűnődött a sheriff. Elizabeth okos lány volt. Igen, egy önkiszolgáló étterem pénztárosának gyors gondolkodásúnak és éles szeműnek kell lennie. Nos, Elizabeth rábírta Roy Aspert, hogy kiférje el a házhoz, és nyissa ki neki az ajtót. A felelősség ezzel természetesen Royé. Miközben a házban kutatnak, Elizabeth megvillantja a falon a képet, és már is sejti, hogy jó nyomon van. De mit csináljon most? Mondja meg Roynak, hogy megtalálta, amit kerestek, hogy aztán együtt szedjék szét a képet. Dehogy, inkább húzza az időt, úgy tesz, mintha semmit sem vett volna észre, és igyekszik megszabadulni Roytól. Mikor ez sikerül, egyedül visszajön, már alkonyodik. A kocsit nem hozza be a majorba, kint hagyja az úton valahol. Minden pontosan úgy történik, ahogy eltervezte. Már éppen indulni akar visszafelé, amikor Sambesket megérkezik a traktorjával, és szántani kezd. A lány tudja, hogy nem csellenghet a szántóföldön, amíg világos van. Sambesket megkérdezné tőle, kisoda, és mit keresett a majorban. Leül, hogy megvárja, amíg besötétedik. Sötétedni kezd. Elizabeth egyszer csak különös zajra lesz figyelmes. Óvatos, szinte nesztelen lépteket hall. Megrecsen egy szekrény. Valaki más is rejtőzik a házban. Lassanként minden elcsendesedik, de Elizabeth érzi, hogy nincs egyedül az épületben. Pánikba esik, magához szorítja retiküljét, az oldalajtó felé tapogatozik, aztán nekiromodik. Valaki küldözni kezdi. Eljönje, Bill, szólt közbe Krillan, te egész regény tudnál írni csupán néhány nyomból, pontosabban néhány hiányzó nyomból. Csak így történhetett, mondta a sheriff. Ha a lány csak azután jött volna a házba, miután Beskett szántani kezdett, át kellett volna mennie a friss barázdákon. De nincsenek nyomok, tehát ő is és a gyilkos is csak Beskett megérkezése előtt juthatott be a házba. Mondom, a lány nekiramodott. És mit gondolsz, hova futott? A kocsija felé. Nem. Képzeld magad a helyébe. Védelemre van szükséged, amilyen gyorsan csak lehet. A traktorhoz szaladt, kiáltott fel Krillan. Azám, erről van szó, fiam. A lány előbb még nem akart mutatkozni a traktoron ülő férfi előtt, de most mindenáron a közelébe akart kerülni. Ám mielőtt a felszántott földre léphetett volna, valami arra késztette, hogy irányt változtasson. Honnét tudod, hogy elkanyarodott? Lehet, hogy nem is ért el odáig. Az lehetetlen. A tetemet a barázdák közt találták. Ez azt jelenti, hogy amikor ahhoz a barázdához ért, amelyet a traktor éppen szántott, elkanyarodott. De vajon miért kellett kerülőt csinálnia, amikor már majdnem biztonságban volt? Krillan a fejét rázta, majd rövid gondolkodás után megszólalt. Az egyetlen hiba a gondolatmenetedben, hogy ezerint a gyilkos itt maradt. Hogy juthatott a szántóra mégis úgy, hogy közben nem hagyott nyomokat. Hagyott nyomokat, George, nem hagyhatott, hiszen nincsenek. Ostobaság, igenis hagyott nyomokat, de olyan nyomokat, amelyek